Rovatunktól. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A brüsszeli vezetők szerint előbb-utóbb katonákat is kell küldeni a háborúba, és a NATO is sodródik ebbe az irányba, ezt mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában pénteken. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az európai parlamenti választáson a békepártiság és a háborúpártiság áll szemben egymással, és Európában békepárti többség kell. A miniszterelnök elmondta, az ukrajnai háború kitörésekor a brüsszeli vezetők azzal kezdték, hogy küldenek sisakot, majd fegyvereket, harckocsikat, aztán jönnek a repülők, aztán most már arról beszélnek, miután vesztésre állnak az ő háborújukban, hogy előbb-utóbb katonákat is kell küldeni. Fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök kijelentette, a brüsszeli vezetők sajátjuknak tekintik az orosz-ukrán háborút, de az nem a magyar emberek háborúja, Magyarország egyik fél oldalán sem avatkozik be, hangsúlyozta Orbán Viktor. Az uniós magyar elnökség egyik legfontosabb témája lesz a kohéziós politika jövőjéről szóló vita, ezt mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében zajló első kohéziós csúcstalálkozón. A miniszter kiemelte, a magyar álláspont, hogy a kohéziós politika az Európai Unió egyik legsikeresebb szakpolitikája, és Magyarország érdekelt ennek jövőbeli sikerében. Minél erősebb a kohézió egy országban és társadalomban, annál jobb a versenyképessége, annál kevesebb forrásra van szükség a leszakadó térségek és társadalmi csoportok felzárkóztatására. A 2024. július 1-én induló magyar elnökség alatt szeptemberben egy informális tanácskozáson, évvégén pedig formális tanácsülésen vitatják meg az Európai Unió kohéziós politikájának jövőjét, írja a közlemény. A személy jövedelemadójuk 1+1%-át felajánlók milliárdokról dönthetnek, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Eszerint legtöbben személy jövedelemadójuk 1+1%-át gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják, a támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, a felajánlók évről évre milliárdok sorsáról döntenek, fogalmaz a közlemény. A hivatal a honlapján közzétette azoknak a civil szervezeteknek az adószámát, valamint a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram technikai számát, amelyekre érvényes felajánlás tehető, írják a közleményben. A NAV tájékoztatásában kiemelik, idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1%-áról. Az egyik 1%-ot egy civil szervezetnek, további 1%-ot pedig valamely vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak lehet felajánlani. A rendelkező nyilatkozat akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is benyújtható a NAV-hoz május 21-éig. Négy vármegye kivételével az ország valamennyi területén alacsonyabb a betöltésre váró állások száma idén az első negyedévben, mint egy évvel korábban, közölte a profession.hu. Az állásportál adatai szerint az országos átlagot tekintve a HR a munkaügy területén 26,3%-kal, a gyártás termelésnél 19,6%, míg a fizikai segéd és betanított munka esetében 18,3%-kal kevesebb betöltésre váró állást hirdettek meg az egy évvel korábbihoz képest. Ezzel szemben gyarapodtak a meghirdetett pozíciók a marketing, média, PR és a közigazgatás területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a vendéglátás, hotel, idegenforgalom, a pénzügyi és könyvelés, valamint az IT üzemeltetés telekommunikáció hirdetés számai emelkedtek a leginkább. A legnagyobb arányban Jász-Nagykunszolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya vármegyékben nőtt a munkavállalói aktivitás egy év alatt. A profession.hu közölte azt is, hogy a regisztrált felhasználók száma 2024 első negyede alatt az előző év azonos időszakához képest 8%-kal, a feltöltött önéletrajzok száma 10%-kal nőtt. Magyarországon a 95-ös benzin átlagára 640, míg a régiós országokban 620 forint volt, az Európai Unió heti kőolaj jelentésének legfrissebb adatai alapján. A magyarországi átlagár 3,2%-kal magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel üzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 654 forint volt, ami 31 forinttal 5%-kal haladta meg a régiós 623 forintos átlagárat, jelentette első alkalommal kiadott kísérleti üzemanyagár statisztikájában a Központi Statisztikai Hivatal. A hatósági üzemanyagár 2022. decemberi kivezetése után Magyarországon a régiós átlag fölé emelkedett az üzemanyagok ára. A 95-ös benzin esetében a 2023-as év során jelentős áringadozást tapasztalhattak a fogyasztók a benzinkutakon, a legmagasabb árakat szeptemberben regisztrálta a KSH, ekkor 650 forint körül mozgott a benzin átlagára. A legalacsonyabb árak májusban és decemberben voltak, amikor átlagosan 540 és 570 forint közötti összeget kellett fizetni egy liter 95-ös oktánszámú benzinért. 2024 eleje óta az üzemanyagárak folyamatos növekedése figyelhető meg, olvasható a jelentésben. A vendégmunkások nem fogják kiszorítani a magyarokat a magyar munkahelyekről, ezt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Comba Sándor azt mondta, a vendégmunkások és a nem vendégmunkások között a fizetésekben, bérekben nincs különbség. Az államtitkár hangsúlyozta, azok a jogszabályok, amelyek most hatályba léptek, minden eszközt és módszert biztosítani fognak, hogy amíg van magyar, magyar állampolgárral próbálják a munkahelyeket betölteni. Ehhez mindenféle támogatás meg lesz, példaként az ifjúsági garancia programot említette, és jelezte, hogy hamarosan újabb programokat jelentenek be. Minden eszközzel segítenek azoknak, akik dolgozni szeretnének, fogalmazott Comba Sándor hozzátéve, kvótával védik a magyar munkaerőpiacot, idén 65 ezer engedélyt lehet harmadik országbelieknek kiadni. Új játékot indított a tiszántúli református egyházkerület a Religio et Patria elnevezésű turisztikai program részeként a Debrecen a Reformáció Városa örökségtúra népszerűsítésére. 6 helyszínt összefűzve lehet gyűjteni a pontokat, miközben ismereteket és élményeket szerezhetnek a résztvevők. Elsősorban a fiatalabb korosztályt szeretnék elérni a kincskereső felfedező játékkal. Fekete Károlyt a tiszántúli református egyházkerület püspökét hallják.
Egy olyan játékot találtak ki a munkatársak, amely a legjelentősebb helyszíneken végigvezeti a diákokat, fiatalokat, érdeklődőket, felnőtteket is. Lehet pontokat szerezni úgy, hogy az információkból, az elhangzó ismertetőből a kulcsszavak megragadnak, és a 6 helyszín végigjárásával kiad egy megfejtést. Én azt gondolom, hogy ezzel egy körtúrára tudjuk biztatni a hozzánk jövőket. Izgalmas összerakni azt az értékkincset, amivel rendelkezünk. Ez egy városfelfedező túra is egyben, meg a református értékeknek a fölfedezése, és így áll össze, hogy Debrecen a reformáció városa. A 6 helyszín, ami a játékban szerepel, az egy külső tér, ez a Debreceni Egyetem előtti tér, ahol a 4 nagy Debrecenhez kötődő reformátor szobra áll, és a másik 5 helyszín az egyetemi templom, a református kollégium, a nagy templom, a kis templom, illetve a veres templom föl van fűzve egy túra útvonalra. Szeretjük azt mondani, hogy ez nem egyszerűen turisztika, hanem ez vallásturizmus, amiben van egy olyan missziói oldal, ahol a templomok üzenete is megszólal, és azt a lelkünkkel arra rezonálva lehet érzékelni, ezért is fontos a meglátogatás, mert a mi helyeinknek van egy lelkisége, kisugárzása, ahogy egy tájnak vagy egy városnak is a génius lóci, a hely szelleme, tehát nekünk van egy spiritus lócink, a helynek a lelkisége, és nem csak messziről lehet látogatni, jönni ezekbe a templomokba, hanem innen helyből, a városból is, vagy a város közeléből, mert ilyen módon még talán nem látták ezeket a templomokat.
A város felfedező református emlékhelyeket bemutató játék már elérhető online formában az Európa Rádió mobil applikációján keresztül, de egy pontgyűjtő füzettel is végigmehetnek a fiatalok a 6 állomáson, és begyűjthetik a matricákat, amiért a végén kisebb ajándék is jár. Katona Ilona, a tiszántúli református egyházkerület turisztikai szakértője tájékoztatta rádiónkat.
Ennek a játéknak ugye az a lényege, hogy egy olyan korosztályt is meg tudjunk szólítani, a fiatalokat, akik esetleg ilyen játékos formában szívesebben elindulnak, és Debrecent, mint a reformáció városát, az értékkincsekkel találni valókat felkeresik, és ezekre az izgalmas kérdésekre választ adnak. A játékot kettő formában is el lehet érni. Egyrészt van egy matricagyűjtő füzet, ezeket a füzeteket mind a hat helyszínen fel lehet venni, meg lehet találni, de a Turinform irodába is elhelyezzük, illetve készült egy mobil applikáció, az Európa Rádió mobil applikációján keresztül hozzá tudunk jutni ahhoz a városfelfedező játékhoz, amit akkor tudnak élesíteni, ha ott vannak a helyszínen, és ezáltal a kérdések, amik majd az applikáción keresztül feljönnek, csak akkor lesznek megválaszolhatók, ha felkeresik azokat a helyszíneket, amelyek a játékban részt vesznek. Ezeket az innovatív megoldásokat alkalmazni kell, mert minél több módon szólítjuk meg a célközönséget, annál nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy a látogatószámot is tudjuk növelni, és élményeket tudunk adni a látogatóknak, mert ez a legfontosabb. Egyébként kiváló programjai vannak, tehát sok-sok olyan program van, amivel már most is azt gondolom, hogy nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy minél jobban behívják a vendégeket.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
tudod-e, hogy az a szép vésebb a család levelén? És tudod-e, hogy ide bent azt kell, hogy ölelj hevesen? És fogod-e a kezemet, már már az imád eleget?
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Április 20-a szombat van, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután Csiffári Gabriella levéltárossal beszélgetünk majd, aki szerint nem minden úgy igaz a magyar feltalálókról és a világra szóló ötleteikről, ahogy azt a közvélemény számon tartja. Csiffári Gabriella hosszú ideje azon dolgozik, hogy levéltári adatok segítségével tisztázza egy-egy feltaláló vagy találmánya hiteles történetét. A témáról bővebben 7:30 után hallhatnak, tartsanak velünk!
Still
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Nagyné Csomós Mária vagyok, Hernád Szent Andrási, Hernád Büdi és Gibárti lelkipásztor. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így szól hozzánk ma az Úr Pál apostol efézusi gyülekezetnek írt leveléből, a 6. rész első 4 verséből. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Kedves testvéreim, mindenki szeretné, hogyha jó dolga lenne, és hosszú életű lenne ezen a földön. Sokan ezért bármit feláldoznának, időt, energiát, akár még emberi kapcsolatokat is. Pál apostol most mégis azt mondja, ehhez a legfontosabb, hogy tiszteld apádat és anyádat. Tiszteljük és kövessük azt az élettapasztalatot és hitbeli elköteleződést, amiben az előttünk járók éltek. Nem csak szüleinket, hanem minden nevelőnket, akiket azért adott nekünk az Úr, hogy bennünket építsenek. A családi kapcsolatokban és az egész társadalomra nézve is ott van igazán stabilitás, ahol megjelenik a tisztelet, ahol jelen van a tiszteletadás. A Biblia azt mondja, hogy minden hatalom egyedüli birtokosa Isten. Isten viszont nem tartja meg ezt kizárólag magának. Kölcsön ad nekünk hatalmából. Bennünket embereket munkatársaiként használ, s ennek a feladatnak a betöltéséhez kölcsön ad saját hatalmából. Minden hatalom felülről adatik. Isten azért parancsolja meg a szülők tiszteletét, mert ezzel tulajdonképpen önmagának követeli meg azt. Nem a szülőknek jár, hiszen egyedül Istené minden tisztelet. Mivel azonban a szülőket ő bízta meg, ezért bennük és rajtuk túllátva nekünk Istent kell tisztelnünk. Isten adta számunkra a szüleinket, a nevelőket, ő készítette el számunkra bennük mindazt, amit csak rajtuk keresztül adhatott. Ezért lehetséges tisztelnünk őket, még akkor is, hogyha emberi oldalról nézve nem látjuk őket tiszteletre méltónak. Isten igéje nem arról beszél, hogy azért kellene tisztelnünk a szülőket, mert tiszteletre méltóak. Nekünk a szüleinket akkor is lehet és kell tisztelni, ha ők magukban úgy tűnnek, hogy méltatlanok lennének rá. Azért kell őket tisztelnünk, mert Isten ajándékozta nekünk őket. Istent tiszteljük bennük. Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban. De Pál apostol is látta, hogy milyen gyarló az emberi természet, és ezért figyelmezteti a szülőket is. Ne ingereljék, azaz ne provokálják gyermekeiket. És ne arra gondoljunk, amikor valaki direkt bosszantani akarja a másikat. Természetesen ez is baj. De ennél sokkal többről, sokkal mélyebb dologról van szó. Éppen arról, hogy figyeljünk odaszülőként, hogyan legyünk méltóvá erre a tiszteletre. Pál apostol az 5. parancsolatot idézi, az a szó pedig, amely a héber szövegben előttünk áll, azt jelenti, hogy valakit súlyosnak, tekintélyesnek, dicsőségesnek elismerni. Legyünk méltóvá a tiszteletre tehát, ez azt jelenti, hogy legyünk tisztában azzal, hogy a gyermek szemében a felnőtt minden tettének és szavának súlya van. A felnőtt ember példát mutat. Ne ingereljük a gyermekeket rossz példával, ostoba parancsolgatásokkal, vagy igazságtalan fenyítésekkel, hogy így mi magunk le ne romboljuk tekintélyünket, és el ne játsszuk hitelünket gyermekeink előtt. Sőt, neveljük az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Neveljük azzal a szeretettel és odaadással őket, amellyel a mi mennyei atyánk is nevel bennünket. A fegyelem nem a gorombaságot, a szeretetlenséget vagy a kegyetlenséget jelenti, hanem azt, hogy megvannak a keretek, hogy ismertek a szabályok, és hogy a nevelés következetes és igazságos. Hogy van mihez igazodni, amire nagy szükségük van a gyermekeknek. Az igében kirajzolódik előttünk egy olyan ideális család képe, ahol szeretet uralkodik, ahol tudnak engedelmeskedni egymásnak, alázattal fordulnak egymás felé, ahol az engedelmesség gyümölcseként Isten minden jót és hosszú életet ad. S kiderül az is, mindez ott valósul meg, ahol Krisztus tanítása szerint zajlik az élet, vagyis az ő vezetése szerint. Kérjünk Urunktól mi is alázatot és engedelmességet, hogy rajtunk keresztül is érvényre juthasson Krisztus ereje és vezetése. Ő képes összetartani közösségeinket, képes összetartani családjainkat. Ő tud lelke által újra áldást hozni életünkbe. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy megtanítottál bennünket, hogy a te tiszteletedből fakad igazán az a tisztelet, amivel odafordulhatunk szüleinkhez és nevelőinkhez. Köszönjük neked őket hálatelt szívvel, s köszönjük azt a szeretetet, amit rajtuk keresztül adtál és adsz nekünk. Köszönjük, hogy teremtő munkádban részt adtál nekik, s kérünk most, Urunk, hogy bocsásd meg a tiszteletlenségünket velük szembe, bocsásd meg a szeretetlenségünket, és tisztítsd meg a szívünket. Kérünk téged, Urunk, áldj meg így minket, s kérjük, hogy vezess bennünket tovább is a te utadon. S kérünk, hogy így áld meg a kicsinyeket, gyermekeinket, ezt a felnövekvő generációt, hogy mi felnőttek tudjuk őket tanítani a tiszteletre. Segíts, hogy megérthessék, elfogadják, felismerjék, hogy a te szereteted az, amely erre a rendre hív, és áldást jelent számukra is. Légy most, Urunk, azokkal is, akik már nem tudják személyesen megköszönni szüleiknek azt a sok jót, amit tőlük kaptak, s légy azokkal is, akik egyelőre csak vágynak a szülőség szép és nehéz feladatára. Te légy mindnyájunk, s egész anyaszentegyházunk őriző pásztora. Fiad Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Hófehér haján megcsillan a fény, arcán az évek munkái feltűnnek. Olyan lágy, olyan gyönyörű, szép, ahogyan látom a szeme melegét. Kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békét messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Lassan felnőtté válik, remélem végig kísérsz az utamon. Odaadásod mindig hazahív, reménység az otthonod. Kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békéd messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Mama, köszönöm, hogy vagy nekem, így teljes az életem. Soha ne félj, tanítsd meg az imáid, hogyan tudnék mindent meghálálni.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A brüsszeli vezetők szerint előbb-utóbb katonákat is kell küldeni a háborúba, és a NATO is sodródik ebbe az irányba, ezt mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában pénteken. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az európai parlamenti választáson a békepártiság és a háborúpártiság áll szemben egymással, és Európában békepárti többség kell. A miniszterelnök elmondta, az ukrajnai háború kitörésekor a brüsszeli vezetők azzal kezdték, hogy küldenek sisakot, majd fegyvereket, harckocsikat, aztán jönnek a repülők, aztán most már arról beszélnek, miután vesztésre állnak az ő háborújukban, hogy előbb-utóbb katonákat is kell küldeni. Fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök kijelentette, a brüsszeli vezetők sajátjuknak tekintik az orosz-ukrán háborút, de az nem a magyar emberek háborúja, Magyarország egyik fél oldalán sem avatkozik be, hangsúlyozta Orbán Viktor. A személy jövedelemadójuk 1+1%-át felajánlók milliárdokról dönthetnek, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Eszerint legtöbben személy jövedelemadójuk 1+1%-át gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják, a támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, a felajánlók évről évre milliárdok sorsáról döntenek, fogalmaz a közlemény. A hivatal a honlapján közzétette azoknak a civil szervezeteknek az adószámát, valamint a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram technikai számát, amelyekre érvényes felajánlás tehető, írják a közleményben. A NAV tájékoztatásában kiemelik, idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1%-áról. Az egyik 1%-ot egy civil szervezetnek, további 1%-ot pedig valamely vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak lehet felajánlani. A rendelkező nyilatkozat akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is benyújtható a NAV-hoz május 21. Sportoló nemzet címmel sportszakmai országjárás indul május elején azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb embert megismertessen a sport területén az elmúlt 14 évben elért eredményekkel, egyúttal a kormány kikérje a társadalom véleményét és javaslatait a sporttal kapcsolatban a jövőre vonatkozóan. Az országjárásról rendezett sajtótájékoztató Nyitrai Zsolt kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos hangsúlyozta, a következő időszak kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy különböző társadalmi csoportokkal szervezzenek találkozókat, így a sport területén is. Az országjárásra elkészült a Hajrá Magyarok című szakmai kiadvány, amely összegzi a 2010 óta a sport területén elért legfontosabb eredményeket.
Az időjárásról.
Szombaton közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, hosszabb napos időszakokra, főleg keleten, délkeleten számíthatunk, elszórtan valószínű eső, zápor, néhol zivatar, a Tiszántúlon a legkisebb a csapadék esélye, az északira, északnyugatira forduló szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 11 és 17 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
ezek a szavak orba hullanak. Ezek a jelek nem segítenek. Kérdés nélkül bele zuhanok, érzés nélkül szerelmet hazudok, elfutnék, mámorban táncolnék. Nem fáj mindig, csak ha nevetek, lesz még móka, vidám kis szerepek, elbújnék, szépekről álmodnék. Messziről hangok jönnek, bár csak értelém, hangokból szárnyak nőnek, szépen könnyedén. Így lesznek elmosódó boldog rajzaim, életem megszámozott rongyos lapjaim. Ezek a szavak orba hullanak, ezek a jelek nem segítenek. Kérdés nélkül bele zuhanok, érzés nélkül szerelmet hazudok, elfutni, mámorban táncolni. Nem fáj mindig, csak ha nevetek, lesz még móka, vidám kis szerepe,
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Nem minden úgy igaz a magyar feltalálókról és világra szóló ötleteikről, ahogy azt a közvélemény számon tartja. Csiffári Gabriella levéltáros történész hosszú ideje azon dolgozik, hogy levéltári adatok segítségével tisztázza egy-egy feltaláló vagy találmánya hiteles történetét. Szerinte ugyanis fontosabb az igazság, mint a legendagyártás vagy azok táplálása. Csiffári Gabriellával az Akitől más lett a világ című könyvének apropóján Hegedűs Márk beszélgetett.
Ugye az ön munkája levéltáros, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire függ össze a levéltár a most az aktuális könyvével, de hát ugye nagyon sok könyvet írt, tehát ez akár egy általános kérdés is lehet, de most a magyar találmányok felfedezések tekintetében mennyire függ össze a könyvben megjelent adatok azzal, hogy ön levéltáros. Tehát a budapesti levéltárból vannak ezek az adatok, amiket feldolgozott a könyvében?
Nem csak a Budapest főváros levéltárából kerültek ki ezek az adatok, ahol tulajdonképpen itt anyakönyvi adatokat pontosítottam, iskolai anyakönyvi adatokat, és egyéb más dokumentumok is innen kerültek ki. Más levéltárakba is mentem, országos levéltárba, vidéki levéltárakba, és hát országhatáron kívüli és belüli levéltárak. Is tettem a szerencsémet, kolozsvári levéltárból segítettek, tehát az országhatáron kívüli levéltárakból is nagyon-nagyon sokat segítenek. Egy-egy ilyen könyv, ami egyébként 2-3 évig íródik, ha nem több, mögött rengeteg levéltár és irattári anyag van, és hát tulajdonképpen az egész életem erről szól. Tehát most már 41 éve vagyok levéltáros, most már nyugalmazott levéltáros vagyok, és azt kell mondanom, hogy ebből áll az életem nagy részét levéltárakban és raktárakban töltöm, és tulajdonképpen nagyon-nagyon sok olyan információ kerül a birtokomba, amiben úgy gondolom, hogy ezt meg kell osztani, és amely nagyon is módosítja így a köztudatban, hogy is mondjam, rögződött információkat. Tehát ezek a könyvek, most már 18 könyv van mögöttem, ezek nagyon sok újdonságot, novumot tartalmaznak, és az első könyveim azt kell mondanom, hogy nagyon, nagyon meghökkentőek voltak az olvasók számára, mert hát az addig megszokott információkkal szembe mentek, tehát újakat mondtak. Most már hozzászoktak a csifári féle könyvhöz. Tehát ezek valóban levéltári, irattári adatokra és dokumentumokra és kutatásra épülnek ezek a könyvek, csak úgy, mint a most, illetve tavalyi évben megjelent, Akitől más lett a világ című könyvem.
Mindjárt beszélünk ilyen konkrétumokról, hogy mi az a, hát a köztudatban máshogy van, mint ahogy az ön kutatásai adatai mutatják, de még egy általános kérdés, hogy ha már itt említette a különböző levéltárakat, persze ez is így belegondolva logikus, amit mondta, hogy nyilván mondjuk egy kolozsvári születésű, vagy egy Kolozsvár környéki születésű embernek mondjuk az adatai lehet, hogy inkább ott vannak, mint a fővárosi levéltárban, de hogy itt ez azt jelenti, hogy akár egyetlen adatért, egy évszámért, egy névért, egy egyetlen infóért is mondjuk napokig megy, telefonál, vagy akár el is utazik egy másik levéltárba, és ott keres-keres, kutat, vagy segítséget kér kollégától?
Ez a kutatásnak a szépsége, azt lehet mondani, és ez egy misszió, ez egy elhivatottság. Nem az, hogy egy nap, egy hét, hanem hónapokig kutatok emberek után. Tehát az, hogy mikor született, hogy milyen iskolába járt, mert nagyon fontosnak tartom, hogy milyen iskolákat végeztek ezek a tudósok, ezek a feltalálók például, mert ez nagyon sokat elárul a társadalmi hátteréről, a családról, az anyagi állapotáról, a műveltségéről, mit hozott von Haus otthonról. Tehát azt lehet mondani, hogy egy-egy adatér, nem csak egy könyvet nyitok ki, hanem több-több-több könyv van mögöttem, mire végre tisztázok valamit, és hogyha én azt leírom, azt az adatot, annak százszor utána nézek, és nagyon sok oldalról közelítem meg, hogy nehogy fals adatot közöljek. Tehát tulajdonképpen ezek ilyen tisztázó, vagy módosító, vagy egy kicsit olyan fejbe kolintó könyvekről van szó, mert én nagyon-nagyon nem szeretem ezeket az irodalmi legendákat, amiket szerintem nem jó, hogyha így terjednek el, és ebben a média azért nagyon nagy szerepet játszik, hogy fals adatokat fogadnak el az emberek igaz adatként. Nekem történész levéltárosként az a dolgom, hogy én ezeket tisztázzam, és én azt hiszem, hogy az emberek ezt nagyon jól fogadják. Tehát kíváncsiak az igazságra, azt kell mondanom.
Akkor menjünk el a konkrétumok irányába, mondjuk most a legutóbbi könyvé esetében, de akár más honnan is hozhat példát. Mi volt mondjuk az a legmegdöbbentőbb, ön számára is meglepőbb adat, amit esetleg ön úgy gondolt, hogy mondjuk azt egy magyar találta fel, aztán kiderült a kutatás alapján, hogy nem is a miénk úgy, ahogy mi azt gondoltuk.
Nekem például, mivel nagyon-nagyon fellegekben élek, és ugye a repülőtárgyak, a helikopterek, a repülőgépek azok, amelyek hát nekem mindig elvarázsoltak. Helikopter, tehát nem Asbot Oszkár találta fel, és számomra legdöbbentő volt, és éppen a lektorom, Gazda István tudománytörténésszel való beszélgetés során tudtam meg, hogy egy 1951-52-ben megjelent szovjet enciklopédia terjesztette el ezt a fals információt, és így került át a tankönyvekbe és szakkönyvekbe. Nem ő találta fel a helikoptert, vagy hát mondjuk az köztudott, hogy nem Irinyi János találta fel a gyufát, ő csak biztonságossá tette, vagy a szódavíz esetében, hát ott is Hegedű Gyulának köszönhető, hogy elterjedt ez a fals adat, hogy az irodalmi legenda, hogy Vörös Marti Fóti dalát azt Jedlik Ányos szódavízes bora, gyöngyöző bora is lette, hát nem. Nem, ki kell ábrándítani az olvasókat. Nem, Jedlik Ányos ott sem volt ezen a kis boros összejövetelen fóton, és hát tulajdonképpen hosszasan lehetne sorolni, hogy például a telefonközpont. Nem Puskás Tivadar találta fel, hanem csak a telefonhírmondót, az is egy óriási nagy teljesítmény volt. Hát legalább 10-15 olyan hát száfolat van a könyvben, amit tulajdonképpen megdöntöttem, vagy amit megpróbáltam az ellenkező oldalát, az igazságát erősíteni. De azért gondoljunk bele már, hogy hát egy nagyszerű találmány, egy nemzetközi hírű találmány. Hát ez oly nagy ez a föld. Hát nincs egy olyan szöglete, nincs egy olyan pontja, hogy ne kísérleteznének ki, vagy ne próbálnának kikísérletezni vele kapcsolatban valamit, vagy valamit tervezni vele kapcsolatban, vagy rájönni, rádöbbenni a kísérletek során. Így vagyunk például a C-vitaminnal. Tehát Szentgyörgyi Albert 1937-ben többek között ezért kapta meg a Nobel-díjat. De hát tudjuk-e az előtörténetét, hogy tulajdonképpen Detroitban egy amerikai professzor, Charles Grant King biokémiai professzor volt az, aki szintén a C-vitamin körül kutakodott, és hogy tulajdonképpen maga Szentgyörgyi Albert kapta meg a Nobel-díjat, az csak annak köszönhető, hogy két héttel korábban jelentette be a nyilvánosság előtt ezt a kutatási eredményt. De ugyanígy említhetnénk például Elisa Gray és Alexander Graham Bell telefonjával kapcsolatos találmányt, vagy szabadalmi bejelentést. Ott 1876. február 14-én mindössze két óra különbsége jelentette be ez a két ember a szabadalmi hivatalban a találmányát. Tehát nagyon érdekes, és egy kicsit most itt elsasszíznék ettől a témától, hogy akkor, amikor én elhatároztam, hogy ezzel a témával fogok foglalkozni, erre kutatok magyar találmányokkal, felfedezésekkel, akkor azt kell mondani, hogy nem tudtam, hogy tényleg darázsfészekben nyúlok. Tehát egy nemzetközi hírű találmány, az több nemzet magáinak vallja. És mindig azt kell mondani, hogy a jogilag a bejelentés, a szabadalmi bejelentés elsőbsége dönti el, hogy hát kiviszi el a pálmát. Nagyon sok per és nagyon sok vita van emögött, ezek mögött, a találmányok mögött. Éppen ezért izgalmas ez a téma, és éppen ezért nagyon nehéz kibogozni a valóságot. Tehát én levéltáriratok és dokumentumok alapján próbálom kibogozni, de még így is rengeteg kérdőjel maradt bennem a kutatások során. De hát a tisztességem is a lelkiismeretem vezet. Ezért áldozok ennyi évet erre a témára, és hát azt is kell mondanom, hogy bölcsész agyamat át kellett programozni, hogy reáliákba gondolkodjak, hogy megértsem az elektrotechnikai problémákat, kémia, matematika, kísérleti fizika, tehát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ilyen természettudományos gondolkodásra programoztam át az én bölcsész agyamat, és egy fantasztikus világ nyílt ki számomra, és úgy szerettem volna ezeket az információkat átadni ebben a könyvben, átcsurgatva, folyatva az agyamon, hogy ahogy én értem, értse az olvasó is. Remélem sikerült.
Egy konkrét esetre még hogy kérdezzek vissza, amit itt felsorolt az előbbi percekben, a Szentgyörgyi Albert C-vitaminja, szerintem ott azért a hallgatók a szívükhöz kaptak, hogy akkor itt most mi a történet. Tehát az érdekelne, hogy vajon a két kutató tudott egymás munkájáról? Vagy...
Igen, igen, tudott egymás munkájáról. Volt egy összekötő személy, Joe Svirdali. Ez egy Amerikában született magyar származású tudós volt, aki hát ennek az amerikai professzornak volt a doktorandusza, és ösztöndíjjal Európába, pontosabban Magyarországra jött, Szegeden a Szentgyörgyi Albert féle kutató, tehát kutatócsoporthoz csatlakozott, és a Szentgyörgyi Albert visszaemlékezése és írásai alapján tudjuk, vagy úgy próbáljuk rekonstruálni ezt a találkozást és kapcsolatot. Akkor konkrétan Szentgyörgyi, amikor Svirdali csatlakozott a kutatócsoporthoz, nem a vitaminokra kutatott. Annyit tudott Szentgyörgyi Albert, hogy hát nem csak a növényekben van C-vitamin, hanem a mellékvesekérekből is kivonható az a hexuronsav, ami azonosítottak végül is a C-vitaminnal, és ehhez Joe Svirdali jelentős mértékben hozzájárult. Na most Svirdali azért erről a kutatási eredményről, hogy Szentgyörgyi Albert rájött arra, hogy a hexuronsav egyenlő a C-vitaminnal, egykori amerikai professzorát is értesítette levélben, aki viszont kapva-kapva az alkalmon, és hogy hosszú évek óta vitaminokra kutatott, vitaminokkal kapcsolatban kutatott, megjelentette a Science-be és a New York Times-ba az ő kutatási eredményét, hogy rájött, hogy a hexuronsav egyenlő a C-vitaminnal. És amit említettem volt az előbb, Szentgyörgyi Albert szerencsére két héttel korábban közölte ezt már a nyilvánossággal, ezt a kutatási eredményt. Szerintem csak ennyi múlott, hogy végül is Szentgyörgyi Albert kapta meg a Nobel-díjat. Így is 5 év telt el a felfedezés, tehát 1932. március, és a Nobel-díj kiosztása között. Tehát 1937-ben kapta meg Szentgyörgyi Albert a Nobel-díjat. De itt hozzá kell tennem, hogy azok a magyar találmányok, vagy magyar tudósnak vagy találmányok, amelyeket mi így rögzült a mi kollektív tudatunkba, az agyunkba, az, hogyha a külföldi szakirodalmat kinyitjuk, akkor egészen más információkat tudunk meg róla. Tehát akár egy francia tudományos lapot, akár egy amerikai tudományos lapot, akkor köszönő viszonyban nincs a kettő egymással. Tehát ezeket kellett valahogy összeegyeztetni, és hát nagyon nehéz volt, be kell vallani. Tehát nekem ennek a könyvnek a megírása, a kutatás, a következmények levonása, a konklúzió, az legalább tízszer olyan nehéz volt, mint más könyveknél, ahol az én szakterületem az irodalom és a történelem, és hát hozzá kell tennem, hogy tulajdonképpen itt csak 50 találmány, ezzel feltalálónak a találmányait mutatom be, de hát a második kötet az ebben az évben lát napvilágot, tehát összesen 102 felfedező több találmányát fogom bemutatni ebben a két kötetben, de körülbelül háromszor ennyi találmánynak néztem utána, és próbáltam kutatásokat végezni. Tehát nagy volt a rálátásom, én ezt tartottam nagyon fontosnak, ezeket a találmányokat közölni, ezeket a, azt lehet mondani, egy problémás találmányokat, amiket egyértelműen magyarnak tekintettünk, magyar találmánynak, de nem egészen úgy volt a gyakorlatban, a valóságban.
Az mennyire fordul elő, hogy a külföldi szakirodalom téved olyan értelemben, hogy végül is valamelyik találmány mégiscsak magyar feltalálóhoz köthető, de külföldön a sajátjuknak érzik, mint az előbb felhozott példák egy részében, amit meg mi érzünk a sajátunknak.
Hozzá kell tennem, hogy én ilyennel nem igazán találkoztam. Nem is végeztem ilyen kutatásokat, tehát én így más fals irányba vinném el ezt a választ, hogy hát volt ilyen eset, hogy belátták, magukban néztek, és belátták, hogy ez egy magyar találmány. Nem tudok erre pontos választ adni.
És akkor még egyet csavarunk a történeten. Azért olyan feltalálók és találmányaik is a látókörébe kerültek, ahol az van, amit a közös nemzeti emlékezet őriz, hogy az magyar feltalálóhoz kötődik, és nem volt semmi meglepő adat, amit talált.
Így van.
De ezek nem kerültek be a könyvbe, vagy ilyen történetek?
De igen. Én most eleve az izgalmasabb, tehát a problémásabb találmányokat emlegettem, tehát hogy így induljon a beszélgetésünk. Nem, hát azok a magyar találmányok, amik a könyvben találhatók, azok azért olyan 80-90%-ban valóban magyarok nevéhez köthetők, illetve magyar származású feltalálók nevéhez köthetők. Na most itt hozzá kell tennem, hogy tulajdonképpen itt nem csak magyar feltalálókról van szó, és ez is egy érdekessége a könyvnek, és nem tudom, hogy ezt ki kutatta, hogy kutatta, hanem elmagyarosodott külföldön, tehát más országban született feltalálókról is szó van, ugye Ganz Ábrahám, Megvart, András, Hagemaker Károly, és hosszasan lehetne sorolni, tehát nem csak magyar származású Magyarországon élő feltalálókat vettem a kötetbe, hanem nagyon izgalmasnak találtam azokat a Magyarországon letelepedő és magyarrá váló feltalálókat is, akiknek nagyon sokat köszönhetünk. Tehát nem csak magyar feltalálók előtt hajt fejet ez a könyv, és őrzi meg az emléküket, hanem ezek előtt a nagyszerű emberek előtt is. Hiszen azért tudni kell, hogy a kötetben szereplő 50 feltaláló tudós jelentős része elhagyta Magyarországot. És ez egy másik izgalmas kérdés. Elhagyta nem csak a származása miatt, hiszen a múlt század 30-as, 40-es éveiben nagyon sok zsidó származású tudósunk hagyta el az országot, hanem azért is, mert akár kalandvágyból, akár azért, mert a magyar iskolai rendszer, oktatási rendszer nem volt olyan színvonalú, mint külföldön, vagy mint Amerikában, vagy azért, mert olyan kutatócsoportokhoz csatlakozott Németországban, Svájcban, Franciaországban, Amerikában, amelyeknek a kutatási témája érdekelte őket. Tehát nagyon sokféle indoka volt annak, hogy elhagyták az országot. Az eredmény mégis annyi, hogy 50-ből, tehát az 50 feltalálóból, tudósból 19 más országnak szerzett dicsőséget. Elmentek innen, és ez kár.
Nem minden úgy igaz a magyar feltalálókról és világra szóló ötleteikről, ahogy azt a közvélemény számon tartja. Csiffári Gabriella levéltáros történész hosszú ideje azon dolgozik, hogy levéltári adatok segítségével tisztázza egy-egy feltaláló vagy találmánya hiteles történetét. Szerinte ugyanis fontosabb az igazság, mint a legenda gyártás vagy azok táplálása. Csiffári Gabriellával az Akitől más lett a világ című könyvének apropóján Hegedűs Márk beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.
borítsa ezerszer a vályog házfalát. Keresem a szívem valahol, ahol nem jár senki rég, csak egy üres vonat zakatul, benne ő meg én. Ugye milyen más most a világ? Egy üres vonat zakatul, benne ül meg én. Ugye milyen más most a világ? Én behúny szemmel járok. Milyen a nap lemente oda át? Lehet én is odén állok. Ugye milyen más most a világ?
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
A debreceni leukémiás gyermekekért alapítvány legfontosabb célja, hogy minél hatékonyabban és minél kevesebb fájdalommal gyógyítsa a leukémiás és daganatos gyermekeket. Kérjük, hogy önök is segítsék ezt a munkát, támogassák adójuk 1%-ával a gyógyulásért vívott harcukban a hétköznapok kis hőseit. Kérjük, keressék fel honlapunkat a támogatás részleteiért.